Perényi Pétert hívtam föl telefonon, aki Fanándor hajójának az elektronikus és kommunikációs eszközét, kábeleit kívülről betéve csukott szemmel tudja, hisz ő szerelte. Azzal próbálom szinkronba hozni most a beszélgetésünket, amit az OSM, tehát a New York Barcelona verseny weboldalán most közzétettek többek közt a hajók nyomkövetési lehetőségeiről, illetve a kommunikációs lehetőségeiről. Peti, ezek a hajók nem feltétlenül saját választás szerint vannak ilyen eszközrendszerrel ellátva, hanem ugye tudjuk, hogy a szabályrendszer szerint kell nekik mindent felszerelni, hisz ez hozzátartozik a verseny hajó rajtengedélyéhez. Meg tudnád egy kicsit világítani, hogy hány ponton követelik meg ezt a fajta hajó kommunikációs képességet ebben a versenyben?
Sziasztok! Azt tudnám mondani, hogy elég vastag könyv tartalmazza ezeket a szabályokat, amiket minden esetben és mindig be kell tartanunk, mert nem csak szóban, hanem valóságban emberi életek múlnak ezen, mert odakint a vizen komoly gondba lehet az ember, egyedül van, nagyok a távolságok, ezért minden óvintézkedést meg kell hozni. Ezek közé tartozik, amit a szabályok előírnak, alapvető a radar, már ezek elég modern és jó minőségű dolgok, digitális elven működnek, ami viszonylag újdonság, bár már egy jó pár éve ez működik, az AIS rendszer, amiről most szó is van egy cikkben az IMOCA honlapján, hogy mennyire fontos és mennyire hasznos dolog. Ugye a szabályok megkövetelik. Jelenleg a Spirit of Hungary-n például egy B-osztályú AIS adóvevő van. Nem mennék bele részletekbe, az a lényege, hogy adni is tudunk, és venni is pozíciót, tehát másik hajónak a helyzetét. Röviden annyit erről az egész AIS-ről, úgy hívják, hogy Automatic Identification System. Ehhez a Magyar Rádiózási Hatóság a hajónak kiállít egy úgynevezett MMSI számot, kap a hajó egy 9-jegyű számot, ami tartalmaz mindenféle adatot a hajóról. Ez a feltétele annak, hogy mi a másik hajókkal tudjunk kommunikálni, főleg kereskedelmi hajókkal, mert azok a legveszélyesebbek, gyorsan haladnak, rengeteg van belőlük.
Említettétek annak idején, amikor Gibraltár felé hajóztatok is, és láttuk a fényképeken is, hogy volt olyan, hogy 10-20 kereskedelmi hajót számoltatok meg a horizonton. Nyilván ez rettenetesen veszélyes, hogyha egymást nem látják, nem hallják és nem kontrollálják a hajók, illetve a hajósok. És hát nyilvánvalóan az is nagyon fontos lehet, amikor mondjuk megtörtént például a Mark Gilmore-ékkal ez az eset, hogy a Mark bármilyen fantasztikus, kipróbált, hajós, többszörös földkerülő, óriási eredményekkel rendelkező versenyző egy rossz hullám kombinációban úgy esett vissza a saját hajójára, hogy kénytelen volt a társa azonnal partra vinni. Nyilvánvalóan ilyenkor derül ki, hogy a kormányos társ, az úgynevezett másodpilóta szinte ugyanazokkal a képességekkel kell, hogy rendelkezzen, ugyanúgy le kell tudnia kommunikálni, rádiózni, még hajózás közben, kormányzás közben, miközben menti a társát. Minden kommunikációs eszközt tudnia kell használni ahhoz, hogy biztonságban partot érjenek. Mik ezek az eszközök?
Odakint a nyílt vízen mindenképpen csak műholdas, internetes kommunikáció, ezt lehetőség van telefonálni Iridium telefonokon keresztül, vagy interneten, akár Skype-on azonnal bárkit lehet hívni, ezek a lehetőségek működnek, és szerintem a parti csapat 24/24-ben figyeli minden mozdulatukat, minden szavukat, mindenben segítenek egymásnak. Azért olvastam, hogy voltak technikai problémáik is. Nyilván a skippernek és a co-skippernek nem feltétlenül kell tudni mindent, hogy hova kell nyúlni, hogyha ez a probléma, vagy ez a probléma. Van egy parti csapat, aki ebben segít, azonnal interneten, akár videó beszélgetésben, akár levélben ezt meg tudják írni, hogy mit kell csinálni, hova kell nyúlni, vagy éppen mit módosítson, hogy tovább tudjanak haladni, tehát bármit megtesznek annak érdekében, hogy ne essenek ki a versenyből. Persze az időjárás meg az emberi tényező benne van, hát ez sajnálatos eset, ezt nem lehet kivédeni, láttam sisakban vitorlázni őket, szóval itt komoly dolgok vannak, és ha valaki akár a nyílt óceánon, mert most még közelebb voltak a parthoz, de ez előbb történik, akkor komoly bajba is kerülhetnek. Tehát egy mentésre is sor kerülhet.
Peti, addig, amíg együtt hajóztál a csapattal, ugye bevitorláztatok és kipróbáltatok sok mindent, szinte egyfolytában csak a munkáról hallottunk benneteket. Hány óra napi fizikai munka ez? csak ha csapatban gondolkodunk, és akkor nem beszélünk a szólóról, vagy a két személyesről.
Igen, mi hatan voltunk a hajón, és úgy osztottuk be a műszakokat, shifteket, hogy 4 órás váltásban voltunk hárman-hárman, tehát 4 óra pihenő, illetve a pihenő az a úgymond standby állapot volt, mert ha bármilyen kérdés vagy bármilyen segítség kellett, akkor azonnal kelni kellett és csinálni. Nyilván, ha ketten vannak a hajón, főleg versenykörülmények között sokkal nehezebb, sokkal többször kell felkelni, és esetleg ki is hagyni egy-egy pihenőidőt, mert a társnak segíteni kell. Nekünk úgynyival volt egyszerűbb, hogy többen voltunk, tehát hogy ha valaki csak egy ember kellett, akkor a kettő még tudott pihenni. Kellett fel engem is a nándi éjjel segítséget kérni, és természetesen az ember ilyenkor ugrik, pattan, aztán csinálja a dolgát.
Láttuk azt is, hogy ugyan te nem azért voltál oda szerződtetve a csapatban, hogy az árbusz tetején száguldozzál mondjuk 15-20 fokos dőlésben, de azért ott is láttunk téged, tehát valószínűleg akkor itt mindenkinek kell tudni mindent, mert bármikor fregoliként el kell tudni látni egy másik feladatot is.
Igen, a tudást egyébként egymásnak is át kell adni mindenképpen, lehet, hogy neki kell majd megoldani későbbiekben. Ez a két személyesnél meg főleg így van. A parti segítség nélkül nem tudnak boldogulni 100%-osan. Ehhez kell a kommunikáció, és ez szakadatlan, megállás nélküli folyamatos kapcsolattartás.
Köszönöm szépen!
Oké, köszönöm!